Prédikáció alapigéjét a mai napra kijelölt igeszakaszból, a Cselekedetek könyve 6. fejezetének első 8 verséből olvasom, amely igét helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk meg. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolauszt, az antiochiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, külön nagy szeretettel a gyülekezet nevében az óvodánk dolgozóit, akiknek ez most egy ilyen tanévkezdő istentisztelet is. Itt vannak most így csoportosan közöttünk itt a szószék alatt ülve. Isten áldja meg az ő tanévüket is, meg az ő közösségüket. Ez az ige tanulságos minden közösség számára, az övéké számára is, meg a mi számunkra is, hiszen egy konfliktusról beszél itt az ige egy közösségen belül, az első gyülekezeten belül, és annak a megoldásáról és annak a következményeiről, és egyben megmutatja egy nagy történésnek a világmisszió elindulásának a kezdetét is. A kezdetek azok mindig tanulságosak, főleg ha valami nagy változást indítanak aztán el. Az elején még kicsinek látszik minden. Most gondoljunk csak a minket leginkább foglalkoztató eseményre, amikor egy évvel ezelőtt még semmi nem volt, semmi nem látszott ebből a mostani világjárványból. Talán októberben, novemberben lehetett az első és egyetlen megbetegedés Kínában, egy kínai piacon terjedt, aztán tovább a második, vagy ki tudja hányadik emberre, és ebből az egyből, ebből lett most sok-sok millió. Még egy év sem telt el azóta. És most közöttünk is, nálunk is egyre aggasztóbb mértékben terjed napról napra növekvő számban az új megbetegedések száma. De nem csak a rossz dolog tud így terjedni, hanem jó dolgok is tudnak így, hála Istennek. Ilyen volt a kereszténység terjedése is. És amikor megismerjük a kezdetet, akkor tanulunk is egyből belőle, hogy mik a tulajdonságai, és ez hogyan is működik jól, vagy éppen rosszul, mint a vírus esetében a mi vonatkozásunkban, és hogyan lehet ellene védekezni, vagy éppen segíteni a jónak a növekedését, és gátolni a rossznak a terjedését. Most már mi is többet tudunk erről, és ezért szeretném a testvéreket kérni erre, hogy igyekezzünk tanulni. Például az elején még azt mondták, a március-április környékén, hogy a maszknak a viselése az csak azokat védi, akik esetleg, akik között vagyunk, és azok hordjanak maszkot, akik a betegség jobban fenyegetettek, de most már kiderült, hogy ez nem egészen így van, hát azokat is védi, akik hordják a fertőzéstől is, nem csak a fertőzés terjesztését akadályozza, de mind a kettőre jó, hasznos ez. Tehát én is biztatom a testvéreket, hogy főleg ott, ahol zárt helyen vannak, amikor a templomunk az félig nyitott, félig zárt, mert akkora a légtere, mint akár kint is lehetnénk az udvaron, de azért mégiscsak itt egy falak között vagyunk, a levegő nem jár. Tehát ha zárt helyen vagyunk együtt és éneklünk, vagy így hangosan beszélünk, mint ahogy én is, remélem a távolság azért ez segít itt ebben, és hát ha nem vagyok vírushordozó, de sose lehet tudni. Tehát ahol, ha beszélünk és éneklünk, akkor használjunk maszkot. Tehát a templomban ezt kérem, a éneklés közben mindenképpen tegyük föl, illetve majd gondoskodunk róla, hogy aki elfelejtett hozni, az a kijáratnál, a bejáratnál találjon, és tudunk neki majd adni. Tehát ennyit tegyünk meg. Ha egyszer már ezt így elmondták, vagy ezt így megállapították, például a terjedésről, a kezdetekről, hogy hogyan is indul el, akkor ha valamit tudunk fékezni rajta, akkor azt tegyük meg. Tanuljunk. Tanuljunk a idők során a terjedés tulajdonságait megismerve. És hát így tanulhatunk most az igéből az egyház terjedésének a kiindulásából, és a magunk életére nézve is, nem tanulság nélkül való az, ami itt történt. Mert mi is történt itt? Hát az történt, hogy a gyülekezet a feltámadás után ott Jeruzsálemben szép csendesen élt és növekedett. És úgy tűnik, hogy egyre nagyobb számban azok között, akik külföldről érkeztek haza, és nem csak nyugdíjasok, de valószínű azok lehettek többségben, hiszen a külföldön élő zsidók, akik már ott kint születtek, azok görögül tanultak meg anyanyelvi szinten beszélni, de idős korukban, hiszen végig tartották azért a zsidó törvényeket és szokásokat, de idős korukra szerettek volna Jeruzsálembe visszatérni. Ez volt egy ilyen nagy vágyuk és reménységük, hogy ott Jeruzsálemben halnak meg, az a legjobb. És akik tehették, gondolom ezek a módosabbak voltak, azok hazaköltöztek Jeruzsálembe, és ott találkoztak ezzel az új, nagyszerű evangéliummal, a Jézus feltámadásának az örömhírével, és sokan csatlakoztak közülük is az első gyülekezethez. De volt valami feszültség közöttük. A görögül beszélő zsidók és a arámul, héberül arámul beszélő zsidók között volt egy nagy kulturális szakadék, egy kulturális különbség, lehet, hogy anyagi különbség is volt közöttük. Hát a feszültség az, amikor sokféle ember, vagy ilyen két különböző múltú, hagyományú embercsoport találkozik össze, és alkot egy közösséget, akkor természetes és óhatatlan. És nem is kell ezen meglepődni. Tehát valami feszültség alakult ki közöttük. És ennek a feszültségnek volt egy nyilvánvaló oldala, meg volt egy rejtett oldala. És a nyilvánvaló oldal az volt, hogy azt mondják, hogy a görögül beszélő zsidók közül való özvegy asszonyokat elhanyagolják az asztalok körüli szolgálat során. Ami egyrészt azért érdekes, mert úgy tűnik, hogy a gyülekezet gondoskodott az özvegyekről, és segített az ő ellátásukban. Sok adomány volt az első időkben különösen is, és ezt arra fordították, hogy táplálják az elesetteket, különösen is az özvegyeket, akiknek nem volt támaszuk, de mégis úgy érezték ezek a külföldről hazatértek, hogy az ő özvegyeiket, azokat kevésbé hordozzák a tenyerükön, kevesebbet kapnak, vagy néha elfeledkeznek róluk, vagy nem is tartják őket annyira számon. Tehát valami feszültség alakult ki ebből. De ahogy a későbbiekből kiderül, ez csak egy felszín volt, mert valójában nem csak az özvegyeket hanyagolták el, hanem a férfiakat is elhanyagolták. Tehát nem csak az özvegyeket nem szolgálták, hanem a férfiaknak sem adtak megfelelő szolgálati lehetőséget. És ez a kettő vezetett oda, hogy az apostolok megfontolva ezt a helyzetet komolyan vették ezt a konfliktus, és komolyan vették azt, hogy valami változásra van szükség, egy őszinte és igazi változásra, és nem csupán látszat intézkedésekre. Tehát az első, ami a tanulságos dolog, hogy a változás, a fejlődés, az konfliktusokkal kezdődik. Van egy nyílt, meg egy rejtett része is ennek a konfliktusnak, mert valami mozogott a mélyben, amit nem vettünk eddig észre, nem is vehettünk. Ez a természete a dolognak, hiszen az új az mindig ismeretlen és nehezen észrevehető. De ezzel foglalkozni kell, amikor észrevesszük az első jeleket, akkor erre oda kell figyelni. Ezt komolyan kell venni. Ezt nem jó, hogyha a szőnyeg alá söpörjük. És nem is jó, nem lenne jó, hogyha csupán látszat intézkedéseket hoznánk ennek a kezelésére. Megvallom, hogy nekem egy aggodalommal tölt el engem, amikor a mostani vírus terjedés során, mintha ezt érezném, lehet, hogy nincs igazam, de mintha ezt érezném, hogy mintha ilyen látszat intézkedéseket tapasztalnék én magam, amikor megtiltjuk a külföldiek beutazását, de a külföldről hazatért fiatalok nyugodtan golyatáborozhatnak és bulizhatnak, meg foci meccset szervezünk, ahonnan majd jönnek külföldi drukkerek is szabadon. Tehát valami látszatot vélek itt érezni, vagy felfedezni, hogy vannak intézkedések, amik úgy intézkedéseknek tűnnek, és kérdés bennem, hogy ezek tényleg azt szolgálják-e, amit leginkább szolgálni kellene? Vagy a legjobban szolgálják-e azt? Mert bizonyára fájdalmasak lennének a másfajta intézkedések. Mert a konfliktusnak a kezelése az mindig fájdalmas dolog. Szembenézni vele, és azt mondani, hogy miben kell változnom, miben kell változtatnom. És ez csak egy példa, mert gondoljunk a magunk életére nézve, magunk családjára nézve, magunk közösségeire nézve is, hogy ez mindig nehéz valódi változásokat elfogadni, valódi döntéseket meghozni. Egyszerűbb ilyen látszat intézkedéseket hozni. Egyszerűbb lett volna az apostoloknak azt mondani, hogy jó, persze elhanyagoljuk az özvegyeket, majd jobban odafigyelünk rá, majd több időt töltünk vele, majd beállítunk egy-két titkárt, és akkor majd azok nyilvántartják ezeket, és ígérjük, hogy ők is megkapják időben az ebédjüket, vagy a vacsorájukat, és nem fogunk róluk elfeledkezni, csak szóljatok mindig, és akkor kijavítjuk ezeket a hibákat. De ez egy látszat lett volna, mert a valódi probléma nem csak ez volt, hanem általában az volt, hogy a görögön beszélő zsidókat, azokat kiszorították a szolgálatból. Nem csak az ellátásból, hanem nem adták meg nekik azt a lehetőséget, ami pedig ott mozgott, és a Szentlélek pedig mutatta ehhez az utat. De az apostolok nem tették ezt, tehát komolyan vették a jeleket és az események irányát, kézbe vették, és azt mondták, hogy akkor változtassunk. Változtassunk, és bevonták az egész közösséget ebbe a változtatásba, és azt mondták nekik, hanem választhatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. És ki is választották ezt a 7 diakónust, akik egyrészt gondoskodtak arról, hogy igazságos legyen a javaknak az elosztása, és a kezükbe adták az apostolok ezt az egész ügyet, és ők pedig visszatértek az imádsághoz és az ige szolgálatához, és kiengedték a kezükből, örömmel megtették, ezt gondolom, ezt a feladat átadást, de mindent rájuk bíztak. És mondták, hogy jó, akkor intézzétek ezt ti. De nem csak ezt intézték, hanem ezzel tekintélyes feladattal bízták meg őket, bevonták őket a gyülekezet vezetésébe, és mintegy felhatalmazták őket, hogy ők ne csupán a szervezési munkában, hanem a szavaikkal is a gyülekezet nevében beszéljenek és hirdethessék az evangéliumot. És ezt meg is tették. Különösen is István tette ezt meg, aki telve volt Szentlélekkel, és amikor szembeszálltak vele többen is a zsidók közül, akkor beszélt hozzáik, és azt írja az ige róluk, hogy de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel az ellenfelei, amellyel ő beszélt. Tehát István diakonus nem csupán a szeretett szolgálatban, hanem az evangelizációban is, az ige hirdetésben is szolgált, és milyen nagy eredménnyel szolgált. Hogy terjedt az evangélium, és növekedett a gyülekezet, és erősödött is, mert tetszett a Szentléleknek ez a fajta döntés. Isten megáldja a bátorságunkat, hogyha szembenézünk a valódi problémákkal, és kiengedjük a kezünkből a régi, megszokott módszereinket, és másoknak is engedünk lehetőséget, megadjuk nekik a bizalmat, ellátjuk őket azzal a felhatalmazással, ami alapján nem csupán a maguk nevében, hanem egy egész közösség nevében beszélhetnek és szolgálhatnak. És ez nem azt jelenti jó esetben, hogy akkor minden szépen visszaáll és megnyugszik. Mert éppen ez a természete a növekedésnek, hogy amikor elindul valami új, és nem csak a rossz értelemben, ebben a vírus járványra gondolva, hanem egy jó értelemben is, ahogy a kereszténység kezd terjedni és gyógyítani ezt a világot, akkor az újabb konfliktust fog gerjeszteni. Még talán nagyobbat is, mint ami előtte volt, mint ami először volt. Mert azt látjuk, hogy annyira felzúdulnak a zsidók az ellen, amit István mond és hirdet, hogy aztán meg is ölik őt, és ő lesz az első keresztény vértanú. És annyira fellázadnak ellenük, hogy ezeknek a görög nyelvű zsidóknak, a diakonusoknak mind menekülniük kell Jeruzsálemből. És akkor elmennek Samáriába, és aztán még távolabb, és ott kezdik tovább hirdetni az evangéliumot, és ott kezdődik meg a nagy terjedése a görög nyelvű világban is a keresztény evangéliumnak, aminek a legfőbb apostola pár évvel később éppen Pál apostol lesz. Az a Pál apostol, aki ott van fiatal emberként és távolról figyeli István diakonus megkövezését és megülését. Hát így indulnak el a dolgok, így kezd el növekedni valami, hogyha vállalunk egy nehéz döntést, hogyha szembenézünk azzal, ami van, még hogyha nem is könnyű, hogyha nem söpörjük ezt a szőnyeg alá, hogyha hozunk valódi, igazi döntéseket, és hozunk áldozatot is, és akkor ez majd elkezd fejlődni, és elkezd indulni a maga útján. Mert érdekes megfigyelni azt, hogy az evangéliumnak az igazi megértése úgy tűnik, hogy itt eleinte legalábbis nem az apostoloknál volt, ott Jeruzsálemben, hanem éppen a görög nyelvű zsidóknál, ezeknél a diakónusoknál, Istvánnál és a többieknél. Onnan látszik ez igazolva, ahogy hirdette ezt egy régi nagy lelkipásztor tanítom, hogy az apostolokat senki nem bántotta. Az apostolok ott jól elvoltak Jeruzsálembe, és később sem menekültek el, amikor az üldözés megkezdődött. Az apostolok azt mondták, hogy gyerekek, hát ez, amit mi hirdetünk, ez a réginek egy javított változata. Mi ugyanolyanok vagyunk, mint ti, és csak egy kicsit komolyabban vesszük, és nagyobb lélekkel tekintünk a szószövetségre, és azoknak a lényegét és a hangsúlyát vesszük ki. És ezt úgy szeretettel tudták mondani, hogy el is fogadták a zsidók, és nem is volt közöttük eleinte semmilyen baj. De ezek a görög nyelvűek, ez István is úgy tudta hirdetni, hogy úgy hirdette ugyanezt az evangéliumot, hogy az valami egészen újnak hangzott, és úgy tűnt, hogy ellene mond a réginek. És ez a Jézus evangéliumnak a természete. Mert ahogy a Jézust megölték, mert egészen újnak tűnt, amit mondott, és új is volt, az ő igazi követőit és az igazi megértését az evangéliumának ugyanilyen üldözések követték, és ugyanilyen áldozatot kellett nekik is hozniuk. Tehát ezt mondhatjuk, igen, ezek az idegenek jobban értették Jézust, mint a tanítványok, akik pedig vele jártak 3 éven keresztül. Hogy legyünk tehát mi is alázatosak, és próbáljunk figyelni arra, hogy lehet, hogy aki kívülről jön, aki messzebbről jön, és találkozik az evangéliummal, az jobban fogja érteni ezt, mint mi, és ne szégyeljük akkor ezt elfogadni, és ne szégyeljünk tanulni tőlük. Mert amit Jézus mond, az egészen új és egészen megdöbbentő, nem lehet természetesen a magunk esze szerint csupán csak megérteni és elsimítani minden konfliktust, mert ő azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy tüzet hozzak erre a világra. A szeretetnek az igazi tűzét, amely megváltoztat benneteket, amely megtisztít benneteket, amely egy új világot fog építeni. Ez a kereszténységnek a gyökere. És amikor most átéljük ezeket a fájdalmakat, ezeket az eseményeket, amik között vagyunk, akár így, akár úgy, akkor gondoljunk erre, hogy lehet, hogy Isten ezt is azért adja és azért engedi, hogy megváltoztasson bennünket, hogy megváltoztassa ezt a világot, mert úgy, ahogy eddig ment, nem mehet tovább. Amen.